Ez a műsor Joyce Meyer barátai és támogatói segítségével jött létre.
Gyűlölhetünk valakit, aki megbántott, és bosszút állhatunk, vagy átadhatjuk ezt az Úrnak, aki lép az érdekünkben. Mi meg segítsünk annak, akinek csak lehet. Nem a fájdalommentes utat kell keresnünk, mert még ha rá is találunk, felismerjük majd, hogy nem oda vezet, ahová menni akarunk. Szeretjük a gyors megoldásokat, ugye? Gyakran így imádkozunk. Uram, tégy engem türelmessé, kérlek, de gyorsan. Szerintem ez jó. Tudjátok, egy gomba egy éjszaka alatt kifejlődhet. Járt már úgy valaki közületek, hogy az egyik nap még rendben volt a kertje, másnapra azonban gombával lett tele. Egy nagy tölgyfa, vagy egy hatalmas óriás fenyő viszont sokkal hosszabb idő alatt növekedik fel. Hadd kérdezzek valamit tőletek. Gombák akartok lenni, vagy az igazságosság óriási fái? Tele vagyunk gomba keresztényekkel. Gyerünk! Egy igevers sem beszél arról, hogy gombákhoz kellene hasonlítanunk, hanem a Jeremiás 17.8-ban az áll, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsájtja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, levele zöld és üde marad. Száraz esztendőben sem aggódik, nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Na gyerünk, ezt akarja az Úr. Nem olyan gombákat, amik máról holnapra előbújnak, aztán valaki jön és lekaszálja őket. Olyan embereknek akar minket látni, akik mély gyökeret eresztettek és alapot vetettek az Úrban. Úgy értem, olyan embereket akar, akik elmélyültek az Úrban. Mély gyökeret eresztettek és alapot vetettek Krisztusban és az ő szeretetében, valamint az Isten igéjének az alapelveiben. Ezért, amikor vihar támad az életedben, olyan helyről kapod az ellátást, ami mások számára láthatatlan, mert olyan helyre eresztettél gyökeret, mely ilyenkor is ellátást biztosít, és gyümölcsterméshez segít. Gyerünk, az asszály évében sem hagyod abba a gyümölcstermést, mert nem a körülményeidből, hanem azoknál sokkal mélyebb forrásból táplálkozol. Gomba akarsz lenni, vagy az igazság fája? Ragaszthatsz matricát a lökhárítódra, viselhetsz keresztet a nyakadban, és magadnál hordhatod mindenhová az elme harctere tanulmányozó Bibliát. A Biblia azt mondja, a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Amen. Képes vagy az aszályos években is gyümölcsöt teremni? Mennyi idő alatt kezdesz zsörtölődni másokkal, ha rosszul állnak a dolgok? Hányan tudjátok, mi az a geoda? Rendben, nem túl sokan. Nos, ez az, ami? Tudjátok, olyan csúnya, amilyen csúnya csak lehet valami. Isten teremtette, nem tudom. Nos, tudjátok mit? A legtöbben így festünk kívülről. Lehet valaki keresztény, és külsőleg nézhet is ki annak, de mi rejtőzik odabent? Szerintem ez egy nagyszerű példa. Mintha azt mondanánk, Istenem, biztosan tréfálsz. Hogy lehet valami kívülről ennyire rossz, belülről viszont ennyire jó? Tudjátok, amikor Jézus belép az életünkbe, ő mindezeket megoldja, a Szent Szellem pedig most próbálja a bennünk lévő dolgokat kifelé terelni, hogy a világ is megláthassa azokat, így jó dolgokat és áldást kaphasson belőlük. Nos, egy kicsit fájdalmas lehet, amikor Isten lemetszi a felesleget, de ő a jó dolgokra hajt. Viheted az asztalt, Matt. A gyémánt a világ egyik legértékesebb drágaköve. Az emberek nagy pénzeket fizetnek a jó minőségű gyémántokért. De tudjátok, A gyémántok nagyon-nagyon-nagyon lassan, néha több száz év alatt alakulnak ki. A föld mélyén, vagy a hegyekben vannak eltemetve, ahol a magas hőmérséklet és a nagy nyomás hatására gyémántokká válnak. Halljátok, amit mondok, ha az Úr gyémántjai akartok lenni, akkor el kell töltenetek néhány éjszakát a tüzes kemencében, magas hőmérsékleten és nagy nyomás alatt. Túl sok ember leparkolt valahol, leparkolt a fájdalmainál, és egész életében ezeknél időzik. Hát, az apám zaklatott engem, és soha nem tudtam túllépni rajta. Nos, meg tudod tenni. Nem csak túllépni tudsz rajta, hanem jóra is fordíthatod. Hallasz engem? Nem csak túlléphetsz rajta, hanem azt is megteheted, hogy Isten felhasználja ezt. Minden olyan nehéz helyzetből, amin keresztül mész, kihozhatsz valamit, ha akarsz. Tudod mit? A legtöbben olyan embereket akarnak munkára alkalmazni, akiknek van tapasztalata. Jobban szeretnének olyas valakit, aki tapasztalattal, mint olyas valakit, akik képesítéssel rendelkeznek. Tehát olvashatjuk a Bibliánkat, de amíg nem alkalmazzuk annak alapelveit az életünkben, nem szerzünk tapasztalatot belőle. A Biblia a zsidó levél 5. részében még Jézusról is azt mondja, azok a dolgok tették alkalmassá arra, hogy megváltónk legyen, amiken keresztül ment. Ezek tették őt alkalmassá arra, hogy a főpapunk legyen, mert sok minden fájdalmunkat átérzi és azonosul velük. Ha segíteni akarsz másokon, akkor át kell menned néhány megtapasztaláson. Elhiszitek, amit mondok, mert tudjátok, hogy min mentem keresztül. Tehát nem találgatok, hogy ez működik-e, hanem tudom, hogy működik. Nem csak olvastam a Bibliát, hanem alkalmaztam is annak alapelveit. Hogy az egyik legnagyszerűbb dolog például, amit az életben megtehetsz, az, hogy megbocsátasz. Teljesen megbocsátasz azoknak az embereknek, akik fájdalmat okoztak neked. Ehhez kell egy kis bátorság. Bárki leélheti úgy az életét, hogy gyűlöl valakit, aki fájdalmat okozott neki, és meg akar fizetni neki emiatt. Ahhoz azonban bátorság kell, hogy ezeket a sérelmeket átadjuk az Úrnak. Tovább lépjünk, megpróbáljunk annyi embernek segíteni, amennyinek csak tudunk, és figyeljük, hogyan nyújt védelmet Isten az életünkben. Ne legyetek azok a jó, öreg, szokványos, hétköznapi emberek, akik úgy viselkednek, mint mindenki más. Legyetek jobbak ennél. Hadd örüljön Jézus annak, hogy kifizette a szabadságunk árát, mert kezdünk is valamihez magunkkal. Amen. Talán nem tűnik igazságosnak, amin most keresztül mész. Talán nem is az. A Biblia nem állítja, hogy az élet igazságos. Azt állítja, hogy Isten az igazságosság Istene, ami azt jelenti, hogy jóra fordítja a rossz dolgokat. Istennek ezt a tulajdonságát szeretem szinte a legjobban, hogy ő az igazságszolgáltatás Istene. Szeretek erről prédikálni, mert figyeltem, hogy Isten a javamra fordítja az ellenem elkövetett gonosz dolgokat. Ha azt akarod, hogy ez veled is megtörténjen, akkor változtatnod kell a hozzáállásodon. Azt kell mondanod ma, ez életem legutolsó napja, amikor másokat hibáztatok a problémáim miatt. Nem vesztegetek több időt önmagam sajnálatára. Ez életem legutolsó napja, amit keserűen, és meg nem bocsátással töltök. Isten szerint próbálok meg élni. Gyerünk! Isten szerint próbálok meg élni. És meglátom, mi történik. Ne a fájdalomtól mentes utat keresd. Egyik nap vezetés közben észrevettem egy megállni tilos jelzőtáblát. Ahogy megláttam, Isten szólt, hogy erről prédikáljak. Amikor kapok egy címet, sokszor rögtön utána megkapom az üzenetet is. Azt gondoltam, tudjátok, így viselkednek az emberek, leparkolnak és elidőznek a fájdalmaiknál. Figyeljetek, én még mindig parkolhatnék ott, ahol voltam 18 évesen. Megkeseredve, neheztelve, másokat irányítva és manipulálva anélkül, hogy meg tudnék bízni valakiben, és képes volnék jó kapcsolatot ápolni az Úrral. Mivel azonban Isten útjára léptem, ma itt vagyok, hogy segítsek nektek. És tudjátok, az izraeliták igen nagy bajban voltak. Isten megszabadította őket Egyiptomból, aztán kemény helyzetbe kerültek. Az egyiptomi hadsereg a nyomukban volt, előttük pedig a Vörös-tenger terült el. Ők Mózeshez, Mózes pedig Istenhez kiáltott. A 2 Mózes 14-15 szerint Isten azt kérdezte tőle, miért kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. Tehát van ma egy üzenetem a számotokra. Hagyjatok fel az ücsörgéssel, a kiáltozással és a múlton való kesergéssel, mi az, amit nem kaptatok meg, mi az, amit tettek, és mi az, amit nem tettek meg mások veletek, és lépjetek tovább. Gyerünk! Hajtsatok ki a parkolóból, ideje indulni valahová. Tudjátok, Saul felkent király volt, Sámuel pedig sok időt fektetett Saul életébe. Ő kente fel, és biztos vagyok abban is, hogy sokat tanította és tanácsolta is őt. Saul megkeseredett. Rögtön utána fellázadt Isten ellen, és azt gondolta, hogy nem szükséges pontosan ugyanazt tennie, amit Isten mondott neki. Megtehet egy kicsit abból is, amit Isten mondott neki, és megtehet egy kicsit abból is, amit ő maga akart megtenni. Hát én most megmondom nektek, hogy ez nem fog működni. Nem kaphatod meg, amit Isten szán neked úgy, ha részben Isten akaratát, részben pedig a saját akaratodat teszed. Mindent vagy semmit, más nem működik az Úrnál. Tehát, ha próbáltál Istennel egyességet kötni, és részben azt tenni, amit ő vár tőled, részben pedig azt, amit te akartál megtenni, akkor a mai nap jó nap lehet arra, hogy döntést hoz, vagy végigmész az Úrral, vagy inkább egyáltalán nem mész sehová. 40-valahány évvel ezelőtt, hogy sok lehetőségem lett volna tanítani. Egy kis házi csoportot vezettem. Nem sok mindent tudtam akkoriban, Isten azonban nagy dolgokra hívott el, olyanokra, amikre nem kaptam megfelelő oktatást. Nem hagyhattam abba, amiket akkoriban tettem, hogy bibliaiskolába jelentkezzem. Már 3 gyereket neveltem, mégis ismeretre volt szükségem. Nem volt időm tanulni, mert teljes időben munkát vállaltam, a 3 gyermekem mellett ott volt a férjem, és elköteleztem magam a gyülekezeti szolgálatra is. Egyre azt éreztem azonban, hogy Isten azt akarja, fejezzem be a munkát. Ez butaságnak tűnt, mert így több lett volna a kiadásunk, mint a bevételünk, és ha valakinek több számlája van, mint amennyi bevétele, akkor rendszerint nem hagyja ott a munkáját. Én azonban továbbra is úgy éreztem, hogy ott kellene hagynom, továbbra is azt éreztem, hogy fel kéne mondanom, és bíznom kellene az Úrban. Nagyjából csak $40 hiányunk lett volna havonta, hogyha nem dolgozom többet. Akkor Istennek $40 csodát kell havonta megtennie ahhoz, hogy kifizessük a számláinkat, amiben semmi egyéb kiadás nincs, csak megélünk valahogy. Dave egyetértett velem. Ha úgy érzed, Isten ezt várja tőled, akkor tedd meg. Néha azt akarom, hogy Dave mondja meg valamiről, hogy megtegyem-e vagy sem, de ő csak ennyit mond ilyen. Nos, tedd meg azt, amit Isten mond neked. Nos, ez egy vicces történet. Nem dolgoztam tovább teljes munkaidőben, hanem részmunkaidős állást vállaltam helyette. Gyerünk, van ebben egy üzenet. Visszanézek, és arra gondolok, mennyire vicces. Megpróbáltam Istennek engedelmeskedni, közben gondoskodni önmagamról is. De tudjátok, Isten olyan helyzetbe akart hozni, ahol bíznom kell benne, mert az életemnek ezt a szakaszát arra akarta felhasználni, hogy felkészítsen engem a mostani időkre, ahol, ha tudnátok, hetente mennyi pénzért kell hitet gyakorolnunk. Istenem, már régóta felhagytam a számolgatással. Mindenki tapsol, amikor azt hirdetjük, hogy a világ kétharmada részén tévéadásban vagyunk. Csak ennek a számláját is fizetni kell. Nem vagyok elég okos ahhoz, hogy tudjam, honnan kapjuk meg erre a pénzt. De Isten megtanított arra, hogy bízzak benne havi $40 miatt, amit nem akartam megtenni. Tudjátok, nem akarjuk, hogy mindig az Úrban kelljen bíznunk. Akarunk bízni ő benne, de mindig van egy tartaléktervünk is. Gyerünk! Van egy tartaléktervünk arra az esetre, ha Isten nem váltaná be a reményeket. Tehát szereztem magamnak egy részidős állást, Istennek pedig nem tartott sokáig tudatnia velem, mit akar valójában, mert elbocsátottak abból a részmunkaidős állásból. Nem az a fajta munkavállaló voltam, akit elbocsátanak egy munkahelyről. Úgy értem, keményen dolgoztam, jó voltam abban, amit csináltam, mégis elbocsátottak. Elég nyilvánvaló lett számomra, hogy Isten felmondásra gondolt. Tehát nem tehetjük meg csupán egy részét annak, amit Isten mond nekünk, és egy részét annak is, amit mi akarunk tenni. Gyerünk, szólok valakihez, hogyha arra a magasabb szintű életre vágyakozol, amiről azt állítod, hogy meg akarod kapni, akkor döntést kell hoznod ma. Ma van a napja, amikor úgy döntök, hogy az Úrral megyek végig. Nem leszek vasárnap keresztény, aztán hétfőn meg bűnös. Nem lehetsz keresztény akkor, amikor a hívő barátaiddal, és kevésbé keresztény akkor, amikor a nem hívő barátaiddal vagy. Hangold rá az elmédet arra, hogy ragaszkodsz az Úrhoz akkor is, ha barátokat veszítesz el emiatt. Ragaszkodj az Úrhoz akkor is, ha elveszíted emiatt a munkahelyed. Ragaszkodj Istenhez akkor is, amikor a családod tagjai ellened fordulnak. Ha komolyan gondolod, akkor talán egy kis árat is fizetned kell ezért. Az üdvösség ajándék. A győzelem azonban időnként megkíván tőlünk egy kis áldozatot. Értitek? Tehát Saul bajba keverte magát, Isten pedig úgy döntött, hogy nem lesz többé király. Tehát elvesztette azt a lehetőséget, hogy király legyen, ami bántotta Sámuelt, hisz rengeteg időt fektetett Saul életébe. Buslakodni kezdett miatta. A proféta siratta Sault. Az 1 Sámuel 16.1-ben azt olvassuk, majd az Úr azt mondta Sámuelnek, ugyan meddig bánkodsz még Saul miatt, holott én elvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izrael fölött. Töltsd meg a szarudat olajjal, és indulj el. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Ezt az üzenetet kaptam ebből a történetből. Rendben, valami nem működik tovább. Meddig bánkodsz még azon, ami nincs tovább? Új tervem van, azt mondja az Úr. Gyerünk, hozzátok beszélek. Néhányan buslakotok olyan dolgok miatt, ami nem működik tovább. Isten azonban új tervet készít. Valakinek örvendeznie kellene most emiatt. Rendben, elveszítettél valamit, de volt időd arra, hogy elsírasd. Most ideje tovább lépned ebből, mert új tervem van. Mondhatok valamit nektek? Istennek mindig van terve. Ha az A tervet elhibáztad, akkor a B terv jobb lehet, mint az A terv valaha is volt, mert az Úr ilyen. Isten olyan embereknek teremtett meg minket, akik mindig előre és nem visszafelé mennek. Isten nagyon egyszerű embereket használ arra, hogy rendkívüli dolgokat tegyenek meg, de végig kell menned az Úrral. Nem parkolhatsz le valahol félúton, ahol kényelmes úgy, hogy egy kicsit engedelmeskedsz is, meg nem is. Az 1 Mózes 11.31-32-ben azt olvassuk Táréról, Ábrahám apjáról, hogy fogta Táré Ábrahámot, Ábrámot és fiát és Lótot, Hárán fiát és unokáját és Szárajt, a menyét, Ábrámnak, az ő fiának feleségét, és elindultak együtt Ur-Kasdimból, hogy Kánaán földjére menjenek, az ígéret földjére. Tehát Isten már azelőtt megmondta Ábrahám apjának, hogy telepedjen oda, mielőtt Ábrahámnak mondta volna ugyanezt. Azon tűnődöm, vajon hány embert kell keresni az Úrnak, mielőtt végül talál valakit, aki engedelmeskedik neki. Hallottok engem? Talán egy olyan lehetőség áll most előtted, amit nem neked ajánlottak fel először. Amikor azonban Isten véghez akar vinni valamit, akkor azt meg is teszi. Mit mondott Eszter bácsikája a lánynak? Isten megszabadítja az övéit. Lehetőséget kaptál, de ha te most hallgatsz, akkor Isten más módon szerez majd szabadulást. És ki tudja, talán éppen e mostani idő miatt jutottál királyságra. Minden esetre Tárré fogta Ábrámot, Lótot, Szárajt, és elindult Kánaánba. Eljutottak Háránig, úgy 880 kilométernyire Ur városától északra, és ott letelepedtek. Gyerünk, néhányan letelepedtetek. Letelepedtetek valami sokkal kevesebbnél, mint amiért elindultatok. Ébren van valaki? Nos, értsétek ezt meg. Tárré pedig 205 esztendős volt, amikor meghalt Háránban. Ott halt meg, ahol leparkolt. Láttam egy filmet, amit nektek is ajánlok. Az a címe A kertbérlő. Látta ezt valaki? Senki sem látta közületek? Ti láttátok, rendben. Én kétszer is megnéztem. Valós történeten alapszik. Egy asszonyról szól, aki ott halt meg, ahol leparkolt. Ez egy valós történet, a hölgyet Miss Shepherdnek hívták, hajléktalan koldus volt, aki 15 éven át egy sárga furgonban élt Londonban, egy férfi kertjében, akit Ellen Bennettnek hívtak. Korábban ott parkolta le a furgont, ahol sikerült neki. Majd rájött, hogy kaphat egy kis állami támogatást, ha lakcíme is van. Mivel lakcímmel nem rendelkezett, arra kérte a férfit, hogy hadd parkoljon le a kertjében, arra a néhány szükséges hétre, de végül 15 évig maradt ott. Miért élt így? Mert fiatal korában nagyon megbántotta valaki. Nagyon szerette Istent, csatlakozott egy apáca rendhez, de az a nővér, aki a zárdát vezette, nem kedvelte őt, és gonoszul bánt vele. Ez a hölgy kiválóan zongorázott, mert hatalmas ajándékot kapott erre. A zárda főnöknő azt mondta neki, hogy Isten áldozatként elkéri tőle a zongorázást, és elvette tőle. Nem engedte őt zongorázni. Ez összetörte a szívét, és utána már nem volt többé ugyanaz. Amikor elhagyta az apáca rendet, akkor vett egy régi, elhasznált furgont, és egy alkalommal sárgára festette. Vezetés közben elütött egy úttesten áthaladó férfit, aki életét vesztette a balesetben. A nő cserben hagyta az áldozatát, mert megijedt és elmenekült. Megtört szívvel és bűntudattal élte le az egész életét ebben a furgonban. Mentálisan nem teljesen beszámítható állapotban. Végül abban a furgonban halt meg, a kertben. A történet kitalált része arról szól, hogy mikor felment a mennybe, azt a férfit látta meg először, akit halálra gázolt. Ezt figyeljétek, a nő romjaiban bűntudattal élte le az egész életét, a férfi pedig azt mondta neki, egyébként a baleset nem az ön hibája volt, nem ütött el engem, szándékosan léptem ki ön elé. Tehát csak azon tűnődöm, hogy hányan érzitek rosszul magatokat, és éltek bűntudattal valami olyan dolog miatt, ami nem is a ti hibátok folytán történt. Gyerünk! Hány évet töltöttem el úgy, hogy azon tűnődtem, mi a gond velem, ami miatt az apám molesztált engem? Mi a gond velem? Miért nem szeretett anyám eléggé ahhoz, hogy távol tartson és megvédjen tőle? Nem az én hibám volt. Semmi gond nem volt velem. Ha valaki rosszul bánt veled, az nem azért történt, mert valami gond van veled. Hát, a férjem azért hagyott el, mert nem vagyok elég csinos, nem vagyok elég karcsú, vagy bárcsak ezt, vagy amazt jobban csináltam volna. Hadd mondjak neked valamit. Az emberek nem azért bánnak rosszul veled, mert valami gond van veled. Azért teszik, mert velük van a probléma. Ma van a napja annak, hogy tegyél egy fordulatot, és mondd azt, nem érzem magam rosszul többé, amiatt, hogy valaki visszautasított. Nem érzem magam rosszul többé, amiatt, hogy valaki rosszul bánt velem. Tovább hajtok a parkolomból, eleget időztem már a fájdalmamban. Tovább hajtok a parkolomból, feljebb akarok lépni. A legjobb életet akarom, amit Isten adhat nekem, és ideje tovább lépnem. Ne legyél olyas valaki, aki csak leparkol a fájdalmában, és ott éli le az életét. Bármi mész keresztül, haladj tovább, amíg el nem éred azt a szabadságot, amit Isten akar adni. Gyógyulj meg érzelmileg, és engedd meg Istennek, hogy használja az átéléseidet mások megsegítésére.